és vonakodának engedelmeskedni, és meg nem emlékezének a te csodatételeteidről, amelyeket velük cselekedtél, hanem megkeményíték nyakukat, és arra adák fejüket, hogy visszatérnek rabságukba, az ő makacskodásunkban, de te bűnbocsánatnak Istene vagy, könyörülő és irgalmas, hosszú törő és nagy kegyelmességű, és el nem hagytad őket. Makacskodának pedig és pártot ütének ellened, és veték törvényedet hátuk megé, profétáidat is meggyilkolák, akik bizonyságot önnek ellenük, hogy őket te hozzád térítenék, és nagy bosszussággal illettek téged. Annak okáért adád őket nyomorgatóik kezébe, és megnyomorgaták őket, de nyomorúságok idején hozzád kiáltának, és te az égből meghallgattád, és nagy irgalmasságot szerint adál nékik szabadítókat, és megszabadíták őket nyomorgatóik kezéből. És mikor megnyugodtak vala, ismét gonosz cselekmények előtted, és te átadád őket ellenségeik kezébe, akik uralgotának rajtok, és midőn ismét hozzád kiáltának, te az égből meghallgatád és megszabadítád őket irgalmasságod szerint. És bizonyságot tevél ellenük, hogy visszatérítsd őket a te törvényedhez, de ők felfúvalkodának, s nem hallgaták parancsolatidat, és végzéseid ellen vétkezének, melyeket, ha valaki megtart, él. Azok által, és makacskodva hátat fordítának, s nyakukat megkeményíték, és nem engedelmeskedének. És mégis meghosszabbítád felettük kegyelmedet sok esztendőkön át, és bizonyságot tevél ellenük lelkeddel, prófétáid által, de nem figyelmezének annak okáért, adád őket a föld népeinek kezébe. De nagy irgalmasságot szerint meg nem emésztéd őket, sem el nem hagyád őket, mert te könyörülő és irgalmas Isten vagy. Most annak okáért, ó mi Istenünk, nagy, erős és rettenetes Isten, aki megőrized a szövetséget és irgalmasságot, ne legyen kicsiny előtted mindaz a nyomorúság, amely utolért minket, királyinkat, fejedelmeinket, papjainkat, prófétáinkat, atyáinkat és egész népedet, Asszíria királyainak napjaitól fogva minden mai napig. Hiszen te igaz vagy mindenekben, valamelyek reánk jövének, mert te igazságot műveltél, mi pedig hamisságot cselekvénk. A kemény orszájú fiakhoz és makacs szívügekhez küldelek téged, és ezt mondjad nékik, így szól az Úristen. Ők pedig vagy hallják, vagy nem hallják, mivel hogy pártos ház, hadd tudják meg, hogy proféta volt köztük. Idáig a Szentige, imádkozunk, így állva maradunk, és a horvát testvért kérjük teremről, hogy imádkozzon.
Megköszönöm a hallgatomat, Uram, hogy ülés, hogy előtt létszettem ezt az időt. A te szent házadból. Hát kérlek, téged mondom, hogy támadni a mai napon. Adáldásod az kik vagyunk a te szent házadból. Te adáldásodat azokra is, Uram, akik nincsenek itt a mai napon, és éljünk meg őket is lelkileg, Uram, hogy érzik, hogy te vagy az igaz Isten. Uram, adáldásodat a mai napon is az igényre, hogy megnyíthassuk mi szívünket a te szent akaratod előtte. Kérlek, odázza is az ő lelki testvérünk is, az ő családunk, Uram, légy velük. Segíts meg őket is, Uram, hogy neked szolgálok. Ugyanúgy engednek, hogy én családatos hűzám nekem, meg a mai napoktól is tovább, Uram, segítség is. Irányítségedet, Uram, hogy mindvégig kitartsuk mellettem. Uram, még egyszer kérlek, hogy a mai napon is továbbra segítsél meg őket, és az áldásodat mindenek irányzik. Ezt minden Úr Jézus nevére kértem, maradjon mindenek.
Amen. Helyet foglalunk, és a kivetített éneket énekeljük. Az ének alatt önkéntes adományainkkal is szolgálunk a jó Istennek.
Thank you.
mielőtt még egy éneket énekelnénk, csupán egy néhány szót a szeretettel köszöntjük a kedves testvéreket. Örvendünk, hogy itt lehetünk. Örvendünk annak, vagy hálát adunk a Jóistennek, hogy senki se esett össze közülünk a nagy meleg miatt, mint más városokba. Ugye nem esett el senki a meleg miatt. Hála Jóistennek. Nem azért, mert nem vagyunk olyan bűnösök, mint a bukarestiek, hanem Jóisten megtartott. Hagyjunk hálát, és engem foglalkoztat az, hogy ugye a konferenciáznak, nem úgy mondom, ahogy reményik mondja a nagy szélhámosok, de és foglalkoznak ezzel, hogy a globális felmelegedés, meg minden, de van ennek Istennél megoldása, és jó, hogyha ez is figyelmeztet, úgy, mint az árvizek, úgy, mint a viharok, úgy, mint a csapások, úgy, mint a betegségek, ha ez is figyelmeztet minket, hogy közelebb kerüljünk a Jóistenhez, vagy odaforduljunk a Jóistenhez, akkor Isten elérte a célját. Ha más egyébre gondolunk meg, ahogy hallom, hogy mondják, hogy ilyen intézkedések, meg ilyen kárpótlások, egyszer mindenki fogy. De az Isten szeretete nem fogy el azok fölött, akik ragaszkodnak hozzá. Ha Isten kegyelmet ad, holnap délután 5 órakor találkozunk a törekvőkkel, vasárnap délelőtt 9-től, délután pedig 5 órától. Ma délután kaptunk egy levelet Budapesttől, a Mészáros Kálmán testvértől, aki megkér, hogy imádkozzunk egy testvérért a többi között, aki nagybeteg, a Szirtes András lelkipásztor testvérrel, Gödöllőről. Én egyszer találkoztam vele, nem tudom, hogy pontosan hány éves, de lehet, de hogy 30 és 40 között lehet. Egy kisgyermeket említnek ott a levélbe, hogy imádkozzunk a kisgyermekért és a feleségért. A testvér már egy hónapja egy ilyen elkülönített osztályon van egy budapesti kórházba, is megkértek, hogy ő érette is imádkozzunk. Persze ne feledkezzünk el a mi betegeinkről, Kulcsár testvérek hazamentek a kórházból, otthon vannak, imádkozzunk ő érte is. Úgy néz ki, hogy lelkileg jól van, viszont testileg nehezül a helyzete. Imádkozzunk ő érette is, és a többi betegeinkért, bárkik vagy. Imádkozzunk azért, hogy az evangélium terjedjen. Imádkozzunk tékozló fiainkért, alászkodjunk, és imádkozzunk azért, hogy meg tudjunk alászkodni ezek miatt, a dolgok miatt is a Jóisten kezébe, hogy használhasson minket az ő munkájában. Ezek a dolgok, amik itt közöttünk történnek, nincsenek ellenőrizés nélkül. Ezek mind pontosan ellenőrizve vannak, ha szabad ezt a ultramodern szót használni, monitorizálva vannak Isten részéről, és semmi nem történik velünk véletlenül. Van, amit Isten megenged az életünkben, van, amit akar, hogy történjen a mi életünkben, és mind azért, hogy felismerjük, hogy ő az Isten. És mind azért, hogy felismerjük, hogy neki kell szolgálni. Egyéneket énekelünk is akkor. Kérném szeretettel, akinek Bibliája van, az vegye elő, egy néhány igeverset olvasunk közösen. Thank you. tanulmány után folytassuk a már harmadik és a negyedik versével, mert talál ez az ige ahhoz, amit a Jóisten szeretne szólni hozzánk. Tudja, hogy szüstestvér jelentette a múlt pénteken, és meg is kezdte. Egy sorozattal foglalkozunk. A sorozatnak a címe, ahogy ő mondta, ugye, a 35. versében, vagy részében van Ésaiásnak, a 8. versében, és lesz ott ösvény és út, és szentség utának hivatik. És még idézte a zsidókhoz írt levél 12. részének a 14. versét, kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem láthatja meg az Urat. És a múlt pénteken a keserűségről beszélt, arról a keserűségről, ami nem a bűnbánat keserűsége, nem ami a világ és a szeretteink elveszésének, megtéretlenségének a keserűsége miatt van az életünkben, hanem a megbántódásunk, a meg nem bocsátásunk és megsértődettségünk miatt van, ahogy én végighallgattam testvérek élőbe, én csak a CD-ről. Erről a keserűségről beszélt, és a zsidókhoz írt levélből, hogy fel ne növekedjen szívünkbe. Ma folytatjuk a következő ilyen apró rókákkal, vagy nagyobb róka ez, a makacság. Hogy az életünkben Isten kigyomlálja a makacságot. Ez a Bibliában, mint így, nagyon kevésszer fordul elő a Bibliában ezzel a kifejezéssel, hogy makacs, makacságok. Én vagy 3 verset felolvastam ezek közül, de nincsen még vagy csak 3-4, esetleg 5. Viszont rengeteg szinonimája, rengeteg más szó van, ami ezzel fejezhető ki a Bibliában, egy néhányat megemlítek. A makacságnak megfelelő szavak, amit megtalálunk, akár a magyar nyelven, akár a Bibliában, azt 2 részre oszhatjuk. Van, amit negatív értelemben, és legtöbbször negatív értelemben használjuk, és használja a magyar nyelv ezt a szót, hogy makacs. Makacs ember. Van pozitív értelemben is, de ezt nem szoktuk használni, viszont elmondom az értelmét, de ezt tudjuk annélkül, hogy mondjam. Negatív értelemben a makacs szó a Bibliában és a magyar nyelven még a következő szavakkal is kifejezhető. Akaratos, dacos, makrancos, kezelhetetlen, csökönyös, ellenálló, ellenszegülő, konok. Van még legalább ennyi, ha nem több, de ízelítőnek ebből ennyi. Elég. Utána néztem annak is, hogy például a konok szó mit jelent, azt mondja, hogy megrögzötten makacs. Ez a konok kifejezés, hogy megrögzötten makacs. Aztán önfejűnek is mondják a makacs embert, meggyőzhetetlen embernek is mondják, és ahogy a román mondja, nem duplikát, unduplikát, tehát nem lehet meggyőzni az érveire. Pozitív értelemben ez a szó lehet kitartó, rendíthetetlen, tántoríthatatlan, szívós, eltökélt, elszánt. Itt, ha pozitív értelemben gondolkodunk, ugye akkor idézhetjük, sok igét idézhetünk, de idézhetjük az Úr Jézus magatartását, amikor Pilátus kérdésére, vagy a főpapok kérdésére volt hajlandó válaszolni. Vagy ha válaszol csak nagyon röviden, vagy csak feltett egy-egy kérdést nekik, szívósan kitartott amellett, amit hitt, amit amiért jött, és azt végig tette, végig csinálta. Az első dolog, ami ugye úgy foglalkoztatott ezzel kapcsolatosan, hogy hol nyilvánul meg, vagy milyen területeken, vagy milyen népcsoportban, vagy hogy nyilvánul meg, vagy kiknek az életében nyilvánul meg a makacság. Ezért kérném szeretettel a testvéreket, testvérnőket egy néhány ige verset megjegyezni is, és kezdjük a nőtestvérekkel. Krónika könyve, 36. rész, 13-14-es verset, második Krónika könyve, tehát a testvérnők ott, Anuska testvérnőt kérnem, második Krónika könyve 13. részében. Kérném Megyes testvért, hogy a Nehémiás könyvéből a 9. résznek a 17. versét tessék megismételni majd. Cselekedetek könyve 7. rész 51-54-ig. Kérném egy másik nőtestvért, akinek bibliája van. Eszter testvérnőt kérném, hogy Cselekedetek 7-51-54-ig. A férfiak közül Jónás 4-9-et kérném. Budai testvért kérhetem. Jónás 4-9. A nőtestvérek közül tovább szerdai testvérnőt kérném, a második Timóteusi levél, 3. rész 1-5-ig. Második Timóteusi levél, 3. rész 1-5-ig. A férfiak közül Kassa Mihály testvért megkérhetem. Titusz 1-7. És akkor még van 2. A nőtestvérek közül, itt a lányoknak van bibliájuk valakinek, neked van, akkor kérném szépen, hogy olvassad az 1 Korintus 16-12-t, jó? 1 Korintus 16-12, majd mikor szólok hangosan. És a fiúknak van bibliájuk valakinek, Patrik, van neked bibliád? Kérném szépen, hogy a János 20-25-öt olvassad, majd én szólok. Tehát milyen emberek életében, milyen ember csoport életében jelenik meg ez a bűn, a makacság. A Bibliát úgy egy picit végigvesszük, Új Testamentum, Ótestamentum, és ember csoportok, személyek életében nézzük, akik megjelenik ez a bűn. Kérném szeretettel, akkor először Megyes testvért megismételni azt az igét, amit felolvastuk. Nehémiás 9:17.
És vannak odának engedelmeskedni, és meg nem emlékeznének a te csodatmételeidről, amelyeket előbb felegetél, hanem megkeményítik jogokat, és hallgatták őket, hogy visszatérni tartságokba az ő magaskodásukat. De te bűnbocsánatnak Istene vagy, könyörülő és irgalmas, hosszú körül, és nagy kegyelmességű, és nem
tettetőt. Köszönöm szépen. Hogyha egész részt elolvassuk a Nehémiás könyve 9. részéből, sőt a 10-et is, látjuk, hogy ez akkor történt, mikor hazajöttek a babiloni fogságból, bűnbánatot tartottak, és ez a rész, a 9. rész a bűnbánatnak a része, sőt átmegy a 10. részben is, amikor a bűnbánat után fogadást teszt a nép, és aláírják a nép fejei. Egy ilyen szerződést, egy ilyen megállapodást, egy ilyen fogadást kötnek Isten szín előtt, például elbocsátják az idegen asszonyokat, aztán megtartják a szombatot, aztán Isten szavához ragaszkodnak, és ehhez hasonlót. És ez az egész 9. rész felsorolja a Nehémiás előttük, ahogy vezette őket Isten, ahogy odatértek Istenhez, aztán eltértek Istentől, és hogy nagy kegyelmű volt a jó Isten, makacságuk ellenére nem vetett el őket, de odaadta a nyomorgatóik kezébe, nyomorogtak, és szenvedtek, mert nem tértek észre, mert a makacs embert nagyon nehezen lehet meggyőzni, hogy ő makacs. Általában az ördög úgy mutatja be, hogy ez egy erény a kitartásom és a makacság. Viszont majd meglátjuk, hogy ez kivel szemben nem erény. A következőt kérném akkor az Annuska testvérnőt, a második krónika 36-13, ugye? 13-14, vagy 12-13? Kérném a 12-től. Azt mondtam én. 36. rész. 36. rész, 12-13-14. Tehát itt láttuk a nép életében, a Nehémiás idejében, a nép életében, amikor bűnbánat után újból makacskodtak az Istennel. 13-14 vagy 12-től is lehet.
És fellázott, aki megestette őt az Istenre. Kemény nyakú és magas szívű volt, és nem tért meg Izrael Istenéhez az Úrhoz. A papság vezető és a nép is egyre bűtlenebbé vált, követte a pogány népek minden utálatos szokását, és tisztátalanná tették az Úrházát, amelyet ő szentelt meg Jeruzsálemben.
Köszönjük szépen! Tehát itt segédjás királyról van szó, aki nem alázta meg magát az Isten előtt, nem alázta meg magát a Jeremiás próféta előtt. Jeremiás megmondta neki, ne menjél az egyiptomiakhoz segítségül. Ez, ami rajtunk van, ez az Isten keze van benne, és ne menjél segítségül, hanem alázkodjál meg, ő nem megmakacsolta magát, és elment segítséget kért. Ugye az Ezékiel prófétánál ott van, hogy pártütő ez a nép, nem hallgat rád. Hát Ezékiel és Jeremiás egy időben prófétáltak. Tehát egy király életében az előbb láttuk, egy nép életében, egy király életében tovább. Cselekedetek 7, 51-től 54-ig. Kicsit hangosabban, vagy forduljál a testvére.
Kemény, akkor körülmetéletlen szívű és fű emberek. Mindig ellene szegőztük a szent életnek, atyájukhoz hasonlóan ki is. A proféták közül, kit nem mindeztek a ti atyájukok. Meg is ölték azokat, akik megjövendőlték az igazak elégmesenét. A most pedig az ő árulóivá és gyilkosaivá lettetek ti is, akik bár angyalok közvetítésével kaptátok a törvényt, mégsem tartottátok meg. Amikor ezeket hallották, haragra gerjedtek szívükben, és fogukat csiporgatták el.
Érdemes odafigyelni nem csak arra, hogy ez egy prédikációnak a vége, ami aztán halállal végződött az István életében, megkövezték őt. Amikor elmondta az Úr Jézus idejében lévő izraelitáknak, hogy viselkedtek az ő atyáik, az ő őseik a jó Istennel szembe. Megkeményítették az ő szívüket, megölték a prófétákat, akiket hozzájuk küldtek, és érdemes odafigyelni akár a Nehémiás könyvében, akár a Krónikák könyvében, akár most a Cselekedetek könyvében, hogy milyen kísérő jelenségek vannak a makacsággal. Makacság nem jár egyedül, vele harag, felharagították az Istent, aztán gyűlölet, aztán gyilkosság. Jár a makacs ember, kész erre. Ezért mondja a Jóisten igéje, hogy aki gyűlöli az ő atyafiát, embergyilkos az. Tehát nem kell fejbeverni valakit ahhoz, hogy gyilkos legyen, hogyha valaki csak az ő szívébe gyűlöli az ő atyafiát, ezért gyilkos az Isten előtt. Tehát itt egy új testamentumi prédikáció, és az Úr Jézus idejében, az Istvánék idejében élő emberek is ugyanabban a bűnben voltak, mint a Nehémiás idejében, vagy a Sedékiás, a király, hogy megvetette Isten szavát. Jónás 4:9-et kérném szeretettel valakit felolvasni.
És mondom, hogy te Jónásnak, vagy Bétán haragszol, éj, a tök miatt. És mondom, Bétán haragszol.
Itt a makacs szó nem nincs benne ebbe a versbe, de benne van a lelkületbe. Jónás, az Isten profétája, kétszer is rá kérdez Isten. Miután ugye engedetlen, és nem megy el, hogy prédikáljon Ninivének, aztán Isten megleckészteti, végül elmegy, és beteljesedik a prédikációja, és megtér Ninive, zsákba is hamuba öltöznek, és Jónás pedig elkezd haragudni, mert Isten küldött egy kis bogarat, ami megszúrta a töknek a gyökerét, és elszáradt, és nem volt árnyékba Jónás. Milyen jó most az árnyék, ugye? Meg a légkondicionálás. Nem volt árnyékba Jónás. Az engedetlenség, a kitartás, a makacság Jónás életébe. Végül elmegy prédikálni, beteljesedik a prédikációja, olyan értelemben, hogy megtér a nép. Nem veszti el Isten az ő népét. Megtér a nép. És Jónásnak nem tetszik, hogy Isten megkönnyörült az ő népének. Vagy az ő teremtményeinek. Mert ezek nem voltak Isten nép. És elkezdett haragudni. Makacsul kitartott az ő haragudásába, és Isten kétszer rákérdez, és kétszer azt mondja, hogy méltóképpen haragszik, mint halálig. Én nem értem, ezért nem akarok okoskodni, hogy Isten miért nem mondja tovább ezt a történetet, hogy mi lett az ő engedetlen prófétájával, vagy az ő haragos prófétájával. Úgy gondolom, hogy még kapott leckét Istentől. És nagy irgalmas és kegyelmes lett Isten hozzá, úgy gondolom, de nem mondhatom. A lényeg az, hogy bekövetkezhetik az ő prófétájának is az ő életében, amikor Isten nem úgy cselekszik, ahogy ő elgondolja. Akkor makacsul kitarthat az Isten prófétája az ő rossz meggyőződésébe. Mert Isten nem mindig úgy cselekszik, ahogy az ő prófétája elgondolja, és Istennek szabad megváltoztatni, az ő üzenetét, hogyha nép megtér. És a prófétának szabad ráhangolódni. Ez az ördögtől van most, de nem kell oda hallgatni. A prófétának szabad ráhangolódni Isten akaratára. Isten megváltoztatja az ő tervét, az ő bölcs akarata szerint. Tovább olvassuk a Tituszhoz írt levél első rész 7. versét.
Hogy a tisztet tetetlen legyen, mint Isten sápára, nem akaratos, nem balagos, nem részeges, nem verekedő, nem úgy nevészkedő.
Titusz könyvében és Timóteushoz írott levélben, beszél Isten az ő szolgáiról, presbiterekről, diakónusokról és lelki pásztorokról. És kérném Mihály testvért, hogy még egyszer ismételje meg azokat, és hagyjon egy kis szünetet a szavak között, és úgy nyomatékosan tessék olvasni.
Mert szükség, hogy a püspök fedhetetlen legyen, mint Isten sápája. Nem akaratos, nem haragos, nem részeges, nem verekedő, nem rúgnyerészkedő.
Köszönöm szépen. Tehát az előbb volt egy próféta az Ótestamentumban, az Új Testamentumban egy pásztori levelet ír az apostol az ő ifjú szolgatásának, Titusznak, és ott azt mondja, hogy a püspök vagy a felvigyázó ne legyen akaratos, ne legyen verekedő, ne legyen részeges, És ez egy érdekes dolog, hogy azokban a gyülekezetekben megtörtént, hogy a püspökök voltak részegesek, meg verekedők. Tessék? Meg rútnyerészkedők. Ez egészen közel jön hozzánk. Egyszer azt mondták egyik gyülekezetbe, a lelkipásztor elkezdett beszélni, új lelkipásztor jött a gyülekezetbe, és elkezdett beszélni, egy ilyen sorozatot vett a hívők bűneiről. És aztán ment egyik vasárn, vagy egyik héten, másik héten, harmadik héten, negyedik héten, és behívták a presbiterek, és megkérték szépen, hogy ne beszéljen többet a hívők bűneiről, hanem beszéljen Dávidnak, beszéljen Jónásnak, és a többieknek a bűneiről. Ez egész közel van hozzánk, és úgy látszik, hogy egy szolgálattevő életében, aki prédikál, aki felügyelő a gyülekezetbe, becsúszhat az akaratosság, a rátartiság, a bűnös rátartiság. Majd beszélünk róla, hogy mi ez, hogy mikor erényez, és mikor bűnez. De becsúszhat, még a szolgálattevő új testamentumi pünköst utáni szolgálattevőnek az életében is, a többi bűnök mellett a verekedés, a részegség és a rút nyerészkedés között becsúszhatik az akaratosság, vagy a makacság. Szerdai testvérnőt kérném, azt hiszem, hogy a Timóteus 3, második.
Mert lesznek az emberek magukat szeretők, későnától kérkezők, kevények, várnakodók, szüleikivel engedetlenek, háladatlanok, tisztátlanok, szeretet nélkül való, kérlelhetetlenek, rágalmazott, mértéklettenek, kedetlenek, a jónak nem kell tenni. Álló, vakmerők, felfogalmazottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretni. Kiknél megvan a kedességnek látszata, de megtagadják annak felé, és a betegségét.
Tehát itt a Timóteushoz írott levélben, a második levél, harmadik részében egy utolsó időknek a jeleiről olvassuk, hogy az utolsó időben az embernek lesznek kérlelhetetlenek. Kérlelhetetlenek. Ez oda tartozik. Meggyőzhetetlenek. Akár mennyire kéred, nem és nem. Jónás lelkülete. Méltán haragszol, Jónás? Méltán, mint halálig. Lesznek az utolsó időkben a vallásos emberek, akiknél megvan a kegyesség látszata, akiknél semmi kifogás nincs, ami a látszatot illeti. Látszatra nézve imádkoznak, látszatra nézve igét olvasnak, látszatra nézve templomba vagy imaházba járnak, látszatra nézve tanítják a gyermekeiket és tanítatatják, de a lelkük mélyén kérlelhetetlenek. Bármit mond az Isten igéje, ők meg vannak győződve, hogy azt nem kell, azt az igét alkalmazni most. Kérlelhetetlenek. Ez a makacságnak egyik lelkülete. Még akkor a 1 Korintus 16-12-t kérném szépen, és a következő a János 20-25. Itt van az 1 Korintus 16. Semmiképpen nem volt kedves. Hiába kértem Apollós atyafét, Apollós testvért, hiába kértem, semmiképpen nem volt kedve. Ez egy szép dolog Páltól, hogy ő nem haragudott meg Apollósra. De Apollósnak nem szép, hogy semmiképpen nem volt kedve, hogy meglátogassa a testvéreket. Néztem másfelé is néztem, hogy nem eliráson ott, hogy egy ilyent írnak, egy ilyen áldott emberről ilyent ír. Semmiképpen. Méltán haragszol, Jónás? Méltán, mint halálig. Elmenné meglátogatni azt, hogy semmiképpen. Most nincs kedvem. Nagyon szép volt Páltól, hogy nem haragudott meg, de Apollósnak semmiképpen nem volt kedve. Makacsul, önfejűen, kitartott, most nincs kedvem. Ha azt mondta volna, nem értem az Isten akaratát, Pál, ne haragudj most, olyanra kérsz, amit nem értek én is, addig nem megyek, amíg nem értem meg én is, ne haragudj rám, de semmiképpen nem volt kedve is. És itt így van fogalmazva. Ez önfejűség, kitartiság. És még egy utolsó verset olvasunk, azt hiszem Patriké az utolsó vers ebben a sorozatban.
A többi tanítvány így szólt hozzá, látok az Urat, ő azonban azt mondta neki, ha nem látom a kezét, a szegek helyét, és nem érintem meg újjakul a szegek helyét, és nem teszem a kezemmel az oldalára, nem hiszem.
Semmiképpen nincs kedvem, semmiképpen nem hiszem. Akármit beszéltek, akármit mondjátok, és ugye hallottunk már, és én is prédikáltam Tamásról pozitív értelemben. Hogy ez az ember nem akart hinni addig, amíg ő meg nem győződött. És ez egy pozitív dolog. És hogy az Úr Jézus megjelent, ő érte. És hogy Pál apostol Apollósra nem haragudott meg. És hogy Isten az ő népének újból megbocsátott, és szövetségét újból megújította vele. Ez az Isten része, az Pál apostol része, az pedig az Úr Jézus része. De az, hogy Tamás azt mondja a többieknek, nézzétek, semmiképpen. Beszélhettek nekem reggeltől estig és estétől reggelig, semmiképpen nem hiszem. De Tamás, láttuk az Urat. Mint ha látnám Mária Magdalénát, vagy Magdalai Máriát, letérdelt előtte, te Tamás, hát ne csináld ezt velünk. Semmiképpen. Azt mondanád, nézzétek, hagyjatok egy kicsit békén, mert nem, semmiképpen. Ez mind oda tartozik a hívő makacsághoz. Akár Jónásnál van, akár szolgálattevőnél, lelkipásztornál van, akár a nép közül valakinél van, ez mind oda tartozik. Amikor világos előttünk az Isten igéje, amikor világos a testvéreknek az Úr Jézushoz való ragaszkodása, de én makacsul ragaszkodok az én kis világomhoz. Ez makacság. Tovább menve, legtöbbször tehát a konklúziót másodszorba levonjuk a következtetés, legtöbbször a makacság makacságnak neveztető, és nem lehet szebb fénybe feltüntetni, csak engedetlenségnek, bűnnek Isten előtt. Mert Isten igéjével szembe állunk, ez a makacsember, valamiképpen szembe áll az Isten igével, s a felolvasott igékben láttuk. Aztán szembe áll az Isten prófétáival, Jeremiást említi ott, meg Ezékielt, azt mondta, a makacs néphez küldtek téged, hogy megtudják, hogy próféta volt közötte, vagy az Úr Jézusnál, amikor azt mondja Tamás, semmiképpen. Vagy akár a Máté evangélium a 23. részéből is idézhetnénk, amikor az Úr Jézus sír Jeruzsálem felett, és azt mondja, Jeruzsálem, Jeruzsálem, hányszor akartalak egybegyűjteni, mint a kotló az ő csirkét, az ő szárnyai alá, de hogy van tovább? De ti nem akartátok? Hányszor? Többször. Többször megpróbáltam ezt. Maga az Úr Jézus többször megpróbálta, de a nép makacsul ellenállt, és azt mondta, mivel nem ismerted meg a te meglátogatásodnak idejét, ezért jönnek napok, és jöttek a napok, 35 évre rá. Jöttek a napok, Krisztus után 70-be, jöttek a napok, amikor kölyökövön nem maradt. Mert makacsul ellenálltak a Jóistennek. Még a mielőtt imádkoznánk, csak annyit, hogy milyen lelki állapotról árulkodik a makacs embernek a magatartása. Nagyon nagy öröme van. Tessék!
Ha felharagították az urat,
lehet nagy öröme annak az embernek, aki felharagítja az urat? Lehet nagy öröme annak az embernek, aki haragszik azért, mert a Jóisten megbocsájtott valakinek, meg vagy az ő nem pihenhet nyugodtan az árnyékba? Lehet jó lelki állapota, lehet öröme, boldogsága, békessége annak az embernek, aki akaratos? Tudjátok, miért van ez az akarat? Az önfehűség miatt. Nagyon nagy az embernek az énje. Nagyon nagy az énje, és mindig úgy érzi, mivel nagy az énje, úgy érzi, hogy még az Isten is őt bántja, az ő szolgái is őt bántják, még a természet is ellene van. Neki minden balul sikerül. Őt mindenki ki tudja, még az Isten is. Ezért nagyon frusztráltnak érzi ez az ember magát, és ezért makacsul kitart. Tudjátok, hogy körülbelül hogy szoktuk kifejezni ezt? Még azért sem. Leülök magamba, egyedül, mikor vagyok, úgy érzem, és úgy kezdek imádkozni magamban, mikor ezek a zavaró tényezők, vagy az Isten igéje, vagy az Isten szolgája, vagy maga a természet, nincs ellenem, úgy magamba leülök, gondolkozok, és érzem, hogy neki Istennek van igaza. De még azért se. Beszéltem egy emberrel, elmondtam ezt a testvéreknek, aki ezelőtt van annak 20 éve, azt mondta, hogy ő nem tér meg csak akkor, mikor Billy Graham jön Jugoszláviába. És átszökik a Dunán, átúszza a Dunát, a kommunista világban volt, és amikor Billy Graham, mert akkor Billy Graham járt Jugoszláviába, és akkor, amikor Billy Graham prédikál, akkor tér meg. Jöhetett akárki! Nem tudom, hogy megadatott-e neki, vagy nem. Azért sem. Azt mondják, hogy a gyermekek is a legelső szót, amit megtanulnak a bébikorukban, nem az, hogy igen, hanem hogy nem. Még azért sem. Ha azt mondod neki, add ide kicsikém azt a kést, azért sem. Ha azt mondod, hogy ne add ide azt a kést, akkor odaadja. Csak azért, hogy másképpen csinálja. És vagyunk ilyen felnőtt gyerekek, amíg nem térünk a Jóistenhez, és amíg a Jóisten nem tud meg odaférni a szívünkhöz, vagyunk ilyen gyerekek, még azért sem. Beszélgettünk valakivel, és imádkoztunk a gyermekvállalásról. Ugye nőkonferencia volt a Hargitán, és elég nagy gond a hívő családokban most megállni, és vállalni az Istentől küldött áldásokat a gyermekekbe. És nagyon sok kérdés van a testvérnőknek, mert úgy néz ki, hogy a férfiakat nem éppen annyira érdekli ez. Vannak, akik becsületesen odaállnak a feleségük mellé, és beszélgetnek, és imádkoznak, és együtt harcolják meg, de általában a férfiak érzéketlenebbek vagyunk ezzel a témával kapcsolatosan, és hamarabb bűnre tudjuk csábítani a feleségünket. És tudjuk, és tudja a hívő család, hogy Isten áldását fogadni kell, de azért sem. És magyarázkodunk, de mondhatnánk elébb sok-sok példát. Olvassunk egyet a Bibliában, de mivel mások nem úgy csinálják, még azért sem. Tehát ez egy ilyen ellenkező, lázadozó, békételen, frusztrált embernek a lelki állapota, a makacság. Hogyan lehet ebből meggyógyulni, megszabadulni? Említettem az elején, hogy elég nehéz, mert a hívőknél ugye ez egy olyan dolog, hogy a sátán szépen fordítva állítja be. És azt mondja, mivel nekem van az igazam, ezért nem alázkodok meg. Ezért az Isten szent lelkét kell kérni, aki igazán és őszintén ma este itt részt vesz ezen a Biblia órán, vagy ezen a Biblia tanulmányon, ez becsületesen kell álljon a Jóisten szín elét, és azt mondja velem együtt, mert én se vagyok kivétel. Istenem, mivel ez ilyen, egy ilyen szívós bűn, egy ilyen világosság angyalának kitartással, rendíthetetlenséggel, mozdítatlansággal, fedhetetlenséggel álcázza vagy vonja be az ördögös, közben mögötte egy nagy én van, ezért nem tud erről megnőzni, csak egyedül az Isten. És ezért a jó Istenhez kell jöjjünk, Istenem, győzzél meg, mutasd meg, nyitott vagyok felé. Nyitott vagyok felé, kinyitom a szívemet, ha ez így van, hogy Jónásnál, a lelkipásztornál, az Isten népénél, Apolósnál, meg a többieknél ez előfordul, hogy nincs kedve. Azt mondjuk, hogy Pál apostol nem fedte meg Apolóst, ez a Pál apostolnak a türelme, de nem Apolósnak az erénye. Az, hogy Isten újból megbocsátott az ő népének, és nem vágta ki őket, ez az Istennek a számlájára, az ő irgalmára, kegyelmére, nagy szeretetére íródik, de a nép csak kemény nyakú maradt. Ezért Isten szeretné, hogy a szentségben járó népe ettől is legyen szabad. És ezt megvallhatjuk a jó Istennek. Az első dolog tehát, hogy érdekeljen, hogy ez engem is érthet. Mert most gondolhatsz valakire, vagy gondolhatok valakire. Jól megmúlhattam most. Becsapod magad. Ha kiveszem magamat ebből a körből, becsapom magam. Csak akkor lehet megszabadulni, ha igazán őszintén szeretném megtudni az Isten véleményét. Csak akkor lehet megszabadulni, ha igazán és őszintén szembesülök a Golgotai áldozattal. Ez egy olyan dolog, amitől nem tud az ember magától megszabadulni, ettől Jézus Krisztus szabadítja meg. Mert akit ő megszabadít, az valósággal szabad. És a szentség útjához hozzátartozik, hogy a hívő ember ne legyen makacs. A makacság szívósságot jelent jó értelemben, Isten lelkéhez, Isten kijelentéséhez ragaszkodni, de Isten hallíthatóságához is. Azt mondja a Zsoltáríró a 119. Zsoltár 112. versében, és hallik a szívem a te törvényed után. És hallik az én szívem a törvényed után. Emlékeztek Péterre. Ez is pünkösd után volt. Egy lepedő jelent meg az égből, minden tisztátalannal együtt. És azt mondja Péternek, öljed és egyed. És Péter mit mond? Semmiképpen, Uram. Péter, ne mondd tisztátalannak, amit Isten megtisztított. És akkor megvilágosodott Péter, mert engedett, mert nyitott volt Isten felé, és azt mondja, most már bizonnyal látom, hogy nem személyválogató az Isten. Most már bizonnyal látom. Hajlítható volt az ő szíve. A szíve hajlott az Isten ígéje szerint. Testvéreim, nem mondom azt, hogy nem halálos bűn. Mert ha ellene sokáig rugoldozik, a bűnben él az ember a makacság bűnében, úgy megkeményedhetik, hogy nem tudja fogadni Isten kegyelmét. Isten bocsánatát. De Isten nagyon kegyelmes és irgalmas. És az ő ígéje arra való, hogy hajlítson minket. Hajlíthatók legyünk. Felmelegítse a szívünket, a lelkünket, és hajoljunk. Ha idáig soha nem csináltuk. Nem bűnről van szó, hogy a bűnre hajolj, hanem nem csináltad idáig azt, amit az Isten mondott, mert nem csinálta se a testvéred, se a másik testvér, se a harmadik, se a negyedik testvér. De most, mivel felismerted, hogy az Isten igébe benne van, és ez kell csinálni, tenni, akkor legyél hajlítható. Ne fogjunk össze a rosszba. Fogjunk össze a jóba. Ne szélesítsük az Isten útját. Csak azért, mert más se csinálja. Legyünk hajlíthatóak. Hajoljon a szívünk az Isten igéje iránt. Imádkozzunk ezért. Csendesedjünk el, letérdelünk a Jóisten szín előtt, és férfiak, nők, akiket Isten lelke indít, imádkozzunk, hogy szembesüljünk a drága megváltóval, a szabadítóval, és lemossa bűneinket.
Jöjj és adj erőt nekem, ha tudja küzdeni, meggyőzzen
Köszönjük, drága Úrunk, hogy itt vagy köztünk. Köszönjük, hogy beszélgettél velünk, és köszönjük, hogy mi is beszélgethetünk veled. Köszönjük, hogy még akkor is beszéltél velünk, és akkor is beszélsz velünk, hogyha sokszor nem hallunk téged, és ha sokszor nem is szeretnénk hallani, mert nagyon kellemetlen, amiket mondasz. Köszönöm, Uram, hogy te mégis kitartóan, nem makacsul, hanem kitartóan, szeretettel, szívósan beszélsz hozzánk, mert szeretnél megszabadítani minden bűneinktől. Köszönöm, hogy eszközeidet is használod, az igét, a testvéreket, szent lelkedet, nyomorúságot, betegséget, szárasságot, árvizet, dökhalát, sok mindent használsz. A te eszköztárodban sok minden van, hogy az embereknek megtörd, és nekünk megtörd a bűnös akaratunkat, makacságunkat. Istenünk, köszönöm, hogy velem is foglalkozol, mert láttad és látod, hogy bennem is van ilyen. És köszönöm, Uram, hogy te nem kerültél el engem se, és nem kerülsz el. Hálát adok a türelmedért, szeretetedért, és hálát adok az eszközökért is, amit használsz. Segíts, Uram, megerősödjek benned, szívós legyek a szeretetben, az örömben, a békességben, a szentségben, a kitartásban, melletted, veled, ez elrugaszkodott gonosz nemzetségben. Úr Jézus, kérünk áld meg gyülekezetünket is, hogy hatással legyünk a társadalomra, városunkra. Ez a maroknyi nép tudjon változtatni, e maroknyi nép által tudjál változtatni a munkahelyeken, tudjál változtatni az iskolákban, tudjál változtatni azon a helyen, ahol vagyunk mi. Ó, Uram, köszönöm, hogy ilyen nagy munkát végzesz, amikor megtakarítod, megtisztítod, megszenteled a te népedet. Köszönjük ezt neked, Istenem. Amen. Hadd mondjuk örömmel, az Úr közel.